mennyire szoktátok végiggondolni életetek legbelső mozgatóit, és mennyire vagytok tisztában ezzel, vagy ahogy múlt alkalommal foglalkoztunk, mennyire vagytok tudatában szívetek bánányainak. Ezeket a kérdéseket kezdett el kapirgálni, körbejárni az elmúlt alkalommal egy picit. Farizeusok és Jézus közti egyik párbeszédet vettük alapul, beszélgettünk egy jót így a vége felé, és hát most ezt fogjuk elmélyíteni. Ugye akkor a kérdés úgy hangzott, hogy miről szeretnél leginkább ismerté válni, vagy híressé válni. Mi az, amit szeretnéd, hogy az emberek igen korán meg tudjanak róla egy beszélgetésben, és hasonló kérdések. Ha egy alapigét szeretnétek, akkor legyen ez az alapige, az 1 János 5.21. Amivel kapcsolatosan az az érdekes, hogy ha elolvassátok János első levelét, akkor az égvilágon semmi szó nincsen a bálványimádásról. Úgy néz ki, hogy egészen másról beszél János, és a végén az utolsó mondatra, hogy oda löki, hogy ja, mellesleg félesként kerüljétek a bálványimádást. Mintha az úgy kimaradt volna, de ha figyelmesen olvassa valaki ezt a levelet, és majd a mai alkalom után valószínűleg világosá válik, hogy miért volt ez nagyon fontos, és miért volt ez nagyon is összhangban János mondani valójában. De nem János leveléről fogunk beszélgetni, hanem erről az egyetlen ígéről, hogy mit jelent a bálványimádás, és mit jelent a bálványimádást kerülni. Beszéltünk arról is múlt alkalommal, hogy Jézus valódi, teljes, igazi, elvehetetlen örömet ígért az övéinek, az ő követőinek, és ezt már most is megtapasztalhatjuk, ez már most is a miénk lehet, és ez a vele való mély, meghitt, szoros, szerető kapcsolatból fakad. Dávid is beszélt erről, ugye, ő mondta, hogy teljes öröm van te nálad, mondta az Istennel való kapcsolatát leírva, a te jobbodon gyönyörűségek vannak mindörökké. És Jézus is ugyan ezt mondta, ugye, azt mondja, hogy ezeket azért beszéltem nektek, hogy az én örömöm megmaradjon bennetek, és a ti örömötök teljes legyen. Ez a teljes öröm vár mindazokra, akik Jézusnak elkötelezik magukat, akik Isten gyermekeivé lesznek. Mondtam azt is, hogy meg vagyok győződve arról, hogy az örömünk, vagy az örömtelenségünk oka, az nem a megtérésünkkel eltelt időben keresendő, időhosszában keresendő, hanem a Jézustól való távolságunk, a Jézustól való elfordulásunk, eltávolodásunk van. Nos, ha emlékeztek rá, voltak úgynevezett bálványleletező kérdések, amit az alkalom végén osztottam ki nektek. Nem baj, ha nincs itt nálatok ez a kis cetli, röviden átfutunk ezen is, csak felelevenítve ezeket. Ugye, honnan ismerhetem fel, hogy esetleg valamilyen dolog az én életemben bálvány? Hát, amilyen válaszokat adott az alábbi kérdésekre. És ezek a kérdések ilyenek voltak, például, hogy mi az, amitől fontosnak érzed magad? Vagy mi az, amitől biztonságban érzed magad? Miből éred most az identitásodat? De mi az, ami leginkább meghatározza azt, hogy ki vagy? Mi az, amit ha támadás éri, ideges, feszült, ingerült, türelmetlen leszel? Miből merítesz mostanában leginkább örömet? Mi az, amiről azt gondolod a szívednél, hogy igazán boldoggá tenne az, hogy lenne? Mi az, amit szeretnél, hogy viszonylag korán meg tudjanak rólad az emberek egy beszélgetésben, de miről szeretnél leginkább ismerté lenni, lássuk, mutatom kérdése. Mi az, ami nélkül úgy érzed, hogy nem tudnál élni? És milyen megválaszolatlan imádság gondolkodhatná komolyan az, hogy elfordulj Istentől? Vagy ugye, mi az, amiért kész lennél még a legdrágább emberi kapcsolataidat is feláldozni? Mi az, amire a legtöbbet gondolsz, ami leginkább kitölti a gondolataidat napközben, amikor álmodsz, amikor alszol? Mi az a dolog, ami legelőször eszedbe jut, amikor fölkelsz a legtöbbször? Mi az, amire szinte bármikor hajlandó vagy rengeteg erőt, időt, energiát, stb. Fordítani? Miben menekülsz, amikor nyomás alatt vagy? Mivel próbálod enyhíteni a feszültséget? Miért aggódsz a legtöbben? És mi az, ami legtöbbször kerül elő az imádságaidban? Nos, ugye ismerősek voltak ezek a kérdések. Az ezekre a kérdésekre adott válaszaink bálványokat én úgy definiálnám, hogy ezek az úgynevezett felszíni bálványaink. Azért nevezem felszíni bálványoknak, mert ezek ott vannak a felszínen, ezek majdnem, hogy szinte elsőre láthatók, leleplezhetők. Egy kicsit beszélgetnek velünk az emberek, hamar kiderül az, hogy mi az, ami nekünk annyira nagyon fontos. Mi ugye szív teljességéből szól a száj, azonnal kiderül az, hogy miről szeretünk a legjobban beszélni, mi, mitől leszünk izgatottak, ugye, ha az a téma előkerül. Tehát ezek a felszíni bálványok, és ezt a kérdéslistát, amit most felolvastam, ezt tömören úgy lehet összefoglalni, hogy a felszíni bálványaink azok, amiről a szívem mélyen azt gondolom, hogy az életemnek csak akkor van értelme, én csak akkor érek valamit, csak akkor leszek boldog, ha az a dolog megvan, ha az a dolog az életem része. Milyen ilyen dolgok lehetnek, egy-kettően menjünk végig, röviden, legtöbbük bizonyára általatok is nagyon jól ismert, ilyen szokott lenni a pénz, hogy az ilyen ember azt mondja, hogy az életem csak akkor van értelme, csak akkor vagyok boldog, ha anyagilag független lehetek, ha bármit megengedhetek magamnak, amit szeretnék, stb. De ilyen lehet a munka is, vagyis csak akkor vagyok boldog, csak akkor érek valamit, ha mindig valami fontos feladatot végezhetek, ha mindig elfoglalt lehetek, ha mindig valamit dolgozhatok, valamit munkálkodok. Ehhez hasonló a teljesítmény felszíni bálványa is, de az ember azt mondja, hogy én csak akkor vagyok boldog, én csak akkor érek valamit, ha mindig valamit teljesítek, valami új képzést sem veszek részt, új diploma, új képesítés, új nyelvvizsga, de mindig előbbé léphetek a karrieremben. Aztán ilyen lehet a tudás is, ugye csak akkor vagyok boldog, csak akkor érek valamit, csak akkor van értelme az életemnek, ha mindig mindenfelől rendkívül tájékozott vagyok. De legalább a saját szakterületemen, én tudom a legtöbbet, hozzám jöhetnek, és én belőlem árad az információ. És mindig a legfrissebb információkkal rendelkezem minden dologról. Tehát ilyen a kinézet is, vagy a test, de csak akkor vagyok boldog, csak akkor érek valamit, ha mindig hódító, csábító, macsó, stb. Osztályok elállok és hívő között vagyok. De ilyen lehet az egészség, ilyen lehet az alattomos segítség bálvány is. Mit jelent ez? Az ilyen ember azt mondja, hogy én csak akkor vagyok boldog, én csak akkor érek valamit, csak akkor van értelme az életemnek, ha emberek függenek tőlem, ha emberek az én segítségembe szorulnak. És ennek a kis testvére a személyfüggőség, amikor valaki azt mondja, hogy csak akkor vagyok boldog, ha egy bizonyos személy vagy személyek folyamatosan ugye jelen vannak az életemben, hogy segítsenek, vezessenek, irányítsanak, védjenek, stb. Ilyen lehet a tárgyfüggőség is, én ide sorolnám a különböző szenvedélyeket, hogy csak akkor vagyok boldog az életemben, csak akkor van értelme, ha egy bizonyos dolog jelen van az életemben, vagy egy bizonyos anyag, valami, amiben bízom. És ugye, csak álljunk meg annyira, hogy elfelejtettem mondani, hogy mi bálvány, mitől lesz valami bálványá? Attól, hogy olyan dolgok, olyan vágyaink betöltését várunk tőle, amit végső soron egyedül csak Istentől kaphatok meg. Egyedül Isten tudja megadni neki. És én elhiszem, hogy az a dolog meg tudja adni nekem azt a belső vágyat, azt, amire igazán vágyom. Tehát Isten pótlékok, vagyis akiket Isten helyett, vagy amiket Isten helyett imádok, amelyek Isten helyét foglalják el az életemben. Ilyen lehet. Igen, persze. Nem, mondja csak,
nyugodtan. Nem csak itt a munkánál, lehet, hogy nekem bármi érdekel, de hogy például azt, hogy szeretjük azt, hogy valamit csinálunk valamit.
Nagyon jó. Ugye, tehát nagyon vékony a határvonal. Néha elmosódik, aközött, hogy helyesen viszonyulunk Isten ajándékaihoz, és örülünk neki, és élvezzük azt, helyes módon, ez lehet a munka, és bálványá, és hogy bálványá válnak az életünkbe. És persze, ha figyelitek, ezek mind jó dolgok, önmagában jó dolgok, jó segíteni az embereknek, jó, ha nekünk is tudnak segíteni, jó, ha szeretjük a munkákat, ez nagyon jó dolog. Én most arról beszélek, amikor a szívem mélyén én ezt mondom már ki. Tehát ezeket a dolgokat, én csak akkor vagyok, én akkor érek valamit, de csak akkor vagyok értékes, hogyha ezek a dolgok megvannak az életemben. Ez így érthető?
Igen.
Tehát nincs semmi baj azzal, hogy szeretjük a munkánkat, és szeretjük
nem.
A
munkánkat.
Ilyen lehet sokak életében a szenvedés bálványa, hogy az ember azt mondja, hogy én csak akkor érek valamit, én csak akkor, az életemnek csak akkor van értelme, ha mindig van valami probléma, amit gyötrődhetek. Ha mindig van valami fájdalom, valami szenvedés, és amikor hirtelen lesz egy kis szünet, akkor hirtelen úgy érzi, hogy értelmetlenné válik az életet. Ismerek ilyen embereket, ti is. Vagy nem tudjátok elképzelni, és azért nem értelem. Ilyen lehet, és sokak számára a párkapcsolat. Életemnek csak akkor van értelme, én csak akkor érek valamit, csak akkor leszek boldog, ha XY szert belém is boldog lenne. Ilyen lehet sokak számára a család, közösség, egy közösség is válhat bálványjá, definiálhat valakit a közösség. És ilyen lehet a vallásosság is. Ez is egy nagy veszély számunkra, hogy elkezdjük azt hinni, hogy csak akkor érünk valamit, csak akkor van értelme az életünknek, a bizonyos vallásos előírásoknak megfelelünk. Ez is lehet egy bálvány, Isten pótékká válhat. Nos, ez eddig világos-e, vagy tudtok-e követni?
És én is valamit hoztam, tehetek, hogy kérdeztetek, szóval. Igazából nekem az jutott eszembe, hogy sokszor, amikor valamelyik hiányzik az életünkből, és szóval csak, hogy vigyázzunk azzal, hogy mennyire tesszük magunkat bálványimádóvá, vagy bélyegezzük meg mindjárt magunkat, mert szerintem az sem mindegy, hogy ezeknek a hiányait például hogyan harcolom, vagy mit kezdek vele. Mert hogyha tényleg csak az odáig jutok, hogy ez tölti ki az életemet és a gondolataimat, és szenvedek tőle, akkor problémát. De nekem eszembe jutott hirtelen, hogy Sámuel anyja Hanna. És hát ő aztán nagyon szenvedett attól, hogy nem volt gyereke, kínoszta, amit ez még egy szólogatott a konkurens feleség, a másik. És oda ment Istenhez ezzel, és Isten megadta, nem azt mondta, hogy Annám, te bálványimádó vagy. Szóval, hogy sokszor, amikor ezek a dolgok ott vannak az életünkben, lehet, hogy valakinek azért probléma a pénzhiány, a párkapcsolat, vagy a gyermekhiány, mert tényleg valós nyomorúságai vannak belőle.
Igen. Szerintem ez a történet hozzátartunk, hogy is, hogy azt Anna elmondta, hogy akkor neked ajánlom Istenem magad.
Igen.
Nem olyanok. Hát úgy pont ezért adtam meg neki akkor, mert már nem olyanok akartam meg Istenem.
De ez a fontos, hogy hogy élek vele, amit kérek.
Élni, miért nem fogunk menni, ne ágazzunk el nagyon, de jó, jogos a kérdés. Tehát a felszíni bálványokról volt szó eddig. Van azonban a bálványoknak egy még mélyebb második szintje, de mielőtt ezekre rátérnénk, ugye mint minden probléma, minden kérdés tárgyalásánál, jó teszünk, ha visszamegyünk a kezdetek kezdetére, ahol minden elromlott, a teremtés hajnalára. És megnézzük azt, hogy mi mindent élvezett az ember a bűneset előtt az Éden kertjében. Ezt héberül úgy szokták nevezni, a Biblia úgy nevezi ezt az állapotot, hogy shalom. Shalom állapot. Ez nem csak annyit jelent, hogy békesség, hanem ennél többet, ez egy teljes harmóniát jelent. Így gondoljatok erre az állapotra. Az ember teljes harmóniában volt Istennel, az ő teremtőjével, teljes harmóniában volt az egész teremtett világgal, egymással, az embertársával, a házastársával, és harmóniában volt önmagával is. Mi minden tartozott ehhez a harmóniához, mi mindent élvezett az ember az Édenben, ezt nézzük meg. A 1 Mózes 2.15-ben azt olvassuk, hogy és vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjében. Az ősi szövegben itt egy olyan szó áll, amit úgy lehet fordítani inkább, hogy és megnyugtatta őt az Éden kertjében. Tehát bevéli az Úristen az embert, és megnyugtatta őt az Éden kertjében. Tehát az ember Isten nyugalmát élvezte a teremtés hajnalán az Éden kertjében. Hihetetlen nyugalom, békesség volt az ő mindennapi tapasztalata. Aztán mit élvezett még? Az 1 Mózes 1.27-ben azt olvassuk, hogy teremtette tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt. majd az 1.31-ben azt olvasok, hogy látta Isten minden, amit teremtett, ímé igen jó. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy az ember hihetetlen fontos volt Isten számára, hogy a saját képére teremtette őt. Ezt egyik másik teremtéről sem mondja, hihetetlen méltóságnak örvendett az ember, hihetetlen megbecsült, nagyra becsült volt, drága volt, fontos, elismert volt Isten szemében az ő teremménye. Mit élvezett még? 1 Mózes 1.26-ban azt olvassuk, hogy Isten mivel bízza meg az ember? Uralkodjon a teremtett világ felett. Tehát az ember létéhez, az ember lényéhez hozzátartozott az uralkodás, a hatalom. Ez is a teremtettségének része volt. És végül volt még egy negyedik dolog, arra pedig az 1 Mózes 3.8 enged bennünket következtetni, ahol arról olvasunk, hogy az Úristen a kertben sétált, a kertben járt valami hűvös alkonyatkor, tehát az ember ott élt Isten közvetlen jelenlétében. Közvetlenül ott volt a világegyetem leghatalmasabb személye, és ennek a jelenlétében, közvetlen közelében élt, és ebből hihetetlen biztonságérzetből következhetett. Nem nehéz ezt végig gondolni, úgy érzem. Tehát ez a 4 dolog volt, a 4 legalapvetőbb dolog, és majd gondolkodjatok nyugodtan tovább ezeken, amiket élvezett az ember az Éden kertjében, a nyugalom, a sálom állapotában. Ez azt jelenti, hogy jó irányba tartunk. Így van, mert mi történt? Megtörtént a bűneset, és a bűnesetben az ember elszakadt ezeknek a dolgoknak, ezeknek a legalapvetőbb részükségű dolgoknak a végső forrásától, az, hogy fellázadt Isten ellen, és mivel azóta senki, aki erre a világra születik, nem képes ezek nélkül a dolgok nélkül élni, mindenki kétségbe esetten próbálja visszaszerezni ezeket a dolgokat, ezekre vágyik mindenki. Úgy szokták mondani, hogy mindenkiben egy Isten formájú űr van. Igen, ez lepontva ez így néz ki. Ez se a legkifinomultabb kép, szeretném a tudatot, de ha végig gondoljátok ezt is, már jó ide, több éve gondolkodom ezen, erre a 4 dologra visszavezethetők azok a legbensőbb vágyaink, amit megpróbálunk megelégíteni. És éppen ezért én azt mondanám, úgy fogalmaznék, hogy ez a 4 dolog, ami gyökér bálványunká vált. Hiszen, ahogy az előbb is mondtuk, a szívünk mélyén azt mondjuk, hogy az életemnek csak akkor van értelme, csak akkor érek valamit, csak akkor leszek boldog, ha ez a 4 dolog, a nyugalom, fontosság, hatalom, biztonság megvan az életemben. És ezek tulajdonképpen ez olyan, mint egy szemüveg. Ezek hajtanak minket, ezek készletnek bizonyos dolgok megcselekvésére, és úgy működnek ezek a gyökérvállányai, mint a szemüveg. Ennek a szűrőjén keresztül, a lencséjén keresztül nézünk mindent, ami ebben a világban körülvesz bennünket, és éppen ezért a felszíni bálványaink, ezek a látható dolgok, amik sokkal kézzelfoghatóbbak, ezek csak eszközök ezeknek a legmélyebb belső szükségletek, vágyaink betöltésére, a gyökér bálványaink megelégítésére. Nos, mielőtt tovább mennénk, annyit azért hadd mondjak, hogy nem mindenkiben vannak jelen azonos mértékben ezek a vágyak. Nem mindenki hajlamos mind a 4 vágyért ugyanolyan erőt, energiát befektetni, hanem az a lényeg, hogy megtudjuk azt, hogy nekünk, ránk mi a legjellemző, mi a mi saját gyökérbálványunk, mi az, amiért leginkább hajlamosak vagyunk a legtöbbet áldozni, időt, energiát, figyelmet, bármit. Jó? És ehhez próbálok most egy kis segítséget adni. Honnan ismerhetjük fel azt, hogyha valakinek a gyökér bálványa, mondjuk a nyugalom, és ide hozzáírhatjuk azt is, hogy kényelem, békesség, stb. Okon értelmű szavak, az ilyen ember tulajdonképpen azt mondja, hogy az életemnek csak akkor van értelme, én csak akkor érek valamit, csak akkor leszek boldog, ha bizonyos szintű és fajtájú élvezetek folyamatosan jelen vannak az életemben, ha kényeztethetem magamat, ha minden a nyugalmamat, a békességemet zavaró tényezőt ki tudok iktatni az életemből. Engem senki ne zavarjon, ne jöjjenek hozzám kellemetlen kérésekkel, feladatok elvégzésével, ki a privát szférámból, hagyjanak végén. Én élvezni akarom ezt az életet. Az a lényeg, hogy nyugi legyen. Mi a legnagyobb fenyegetés egy ilyen ember számára? Hát a stresszes helyzetek, mások kellemetlen, kényelmetlen szükségletei, megoldandó problémái, különböző kihívások, szolgálati lehetőségek, áldozathozatal, elkötelezettség mindenféle formája, ami ezt igényelheti ettől az embertől. Hogyan nyilvánul meg, mit látnak belőle mások? Fajta érdektelenség, közöny, gyakran átlép mások szükségletre, mások problémáink, könnyen megbánt másokat, nagyon gyakran cinikus az ilyen ember. És a legnagyobb probléma, amivel küzd az ilyen ember, az az unalom és a megelégedettség hiánya. Ez így érthető eddig. Oké? Akkor...
Az nem, hogy az előző dolgok következnek ezek a tünetek.
Milyen előző dolgok?
Hát szegyek ki a nyugalmat, meg a békesség, az a bárványa, az úgy az felkülönösségvel.
Megfigyelés. Kezd el figyelni, hogy találsz olyan embert, vagy neked az lenne. Ez az egyik jele ennek a dolognak, ennek a bárványnak. Hát, ha belegondolsz, most az unalom
megjön.
Ja, belegondolsz, az ilyen ember, ugye mindig keres valamit, akár miben, tehát a számítógép játékban lehet, bármilyen más dologban, ami betöltheti neki ezt a kényelem, nyugalom érzést, és hamar ráon ezekre a dolgokra. Mindig azt veszi észre, hogy sosem elég neki ez. Megújja, vesz egy újat, stb. Tehát előbb-utóbb mindig beleütközik abba, hogy igen, egy ideig, mintha megelégítene, de utána kell egy új mobiltelefon, kell egy új tévé, már nem elégít meg, már nem adja azt a kényelmi érzetet, az, amit eddig vettem milliókért, most már kell egy millió plusz x-ért, valami még nagyobb az, hogy biztos azzal van. Oké? De mondom, figyeljétek meg, tehát én most csak bedobom ezeket a dolgokat, és gondoljátok végig, és már meglátjátok, hogy egy zavaró lesz a saját életetekben is rajta kapni magatokat ezeken a dolgokon, de nem baj, tekintsétek úgy ezt az alkalmat, mint egy nagy utazás kezdetét, és majd már erről beszélünk. Na, de menjünk tovább, mi van azzal az emberrel, honnan ismerhető fel, akinek a fontosság, elfogadás, elismerés, a gyökérbálványa. Hát nyilván az ilyen ember ugye azt mondja, hogy az életemnek csak akkor van értelme, csak akkor élek valamit, csak akkor leszek boldog, ha emberek vagy egy bizonyos személy állandóan elfogad, szeret, tisztel, és erről biztosít engem. A legnagyobb fenyegetés egy ilyen ember számára éppen ezért ennek az embernek az elutasítása, vagy ezeknek az embereknek az elutasítása. Ha elutasítják őt, vagy negatív kritikát kap, az ilyen ember nagyon gyakran szokta kerülni az olyan konfliktus helyzeteket, ahol akárhogy foglal állást, valakinek a szemében csökkenni fog a népszerűsége, ha ő elmondja az őszinte véleményét. Nem tud úgy nyilatkozni, hogy ne csökkenne valakinek valamilyen fél szemében a népszerűsége, és éppen ezért az egyik megnyilvánulása az ilyen embernek az, hogy ennek a bárványnak az, hogy kerülje a konfliktust. Mániákus konfliktus kerülés, képmutatás, ugye az őszinteség hiánya. Nem lehet őszinte, mert mi lesz, ha kiderül, mi lesz, ha megtudják róla, hogy ő ilyen, hogy ő valójában ilyen. Vagy feltűnési viszketegség, hogy állandó feltűnési vágy, dicséret, szomj, és a többi, és a többi. El tudjuk képzelni. És a legnagyobb problémája éppen ezért ennek az embernek, tehát az a dolog, amiben leginkább küzd, az a gyávaság. Gyávaság, bizonytalanság, döntésképtelenség, határozatlanság. Mi azt hiszem, ez is érthető. Jó, a harmadik ilyen gyökérbálvány volt a hatalom, uralkodás vagy irányítás bálványa, honnan ismerhető fel. Az ilyen ember azt mondja, hogy az életemnek csak akkor van értelme, én csak akkor érek valamit, csak akkor leszek boldog, ha minden úgy történik körülöttem, ahogy én azt jónak látom. Az, ahogy én azt helyesnek látom, ahogy én azt elképzeltem. Ja. Ha sikerül nem csak az életem történéseit, az életem alakulását, hanem azoknak az embereknek a sorsát, vagy azokat az embereket is a hatalmam, a befolyásom alá vonni és tartani, akikkel kapcsolatban vagyok, akikkel együtt dolgozom. Ja. Én csak akkor vagyok boldog. Hát természetesen az ilyen ember számára a legnagyobb fenyegetés a spontán helyzetek, ja, amikor olyan történik, ami nem volt benne a tervbe. Vagy a kudarcok, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy ő ezt előre eltervezte. Aztán ilyen fenyegetés lehet egy önálló véleménnyel rendelkező emberke, vagy akinek ugyanez a gyökérbálványa. Ja, és máshogy vélekedik, máshogy gondolja jónak a dolgokat. Na, az ilyen embereket nem bírja az ilyen gyökérbálványon rendelkező emberke. És éppen ezért kihasznált megnyilvánulásról beszélünk most, hogy egy gyakran kihasznál másokat, követelőző, manipulál, megpróbál érzelmen, vagy egyéb módon manipulálni embereket, hogy azt csinálják, amit ő jónak lát. Tehát egy hihetetlen domináns viselkedés, fellépés érezni az ilyen emberen, rendszabályok, rendszerek, mániákus kidolgozásán, vagy tölti az idejét. Egy nagyfokú bizalmatlanság jellemzi, és ez ehhez társul egyfajta büszkeség, ugye, mert azért nem bízok másokban, mert úgy is tudom, hogy ők nem tudják úgy megcsinálni, hogy én azt jónak látom. És ezért nem bízom meg bennük, és még ha ki is adja a feladatot másoknak, állandóan kontrollálni, ellenőrizni akarja őket. És éppen ezért a legnagyobb probléma, amivel az ilyen bálványra rendelkező emberek küzdenek, az aggodalmaskodás, az állandó aggodalmaskodás, düh, de aggodalmaskodás azért mi van, ha nem úgy sikerül, a düh azért, hogyha nem úgy sikerül, és türelmetlenség, stressz, és ehhez hasonló. És a negyedik ilyen gyökér bálvány volt a biztonság bálványa. Az ilyen ember azt mondja, hogy az életemnek csak akkor van értelme, csak akkor érek valamit, én csak akkor leszek boldog, ha biztonságban lehetek. Ha sikerül minden fenyegetést és veszélyforrást kiiktatni az életemből. És éppen ezért a legnagyobb fenyegetés az ilyen ember számára a kiszolgáltatott helyzetek, a védtelenség minden formája. A megnyilvánulása pedig ezeknek a helyzeteknek, kockázatos, veszélyes helyzeteknek a mániákus kerülése. És a legfőbb, legnagyobb probléma, amivel küzd, az a félelem. A félelem. Tehát, ahogy mondtam, ezek a rejtett bálványaink késztetnek bennünket a felszíni bálványaink hajszolására. Ezt nagyon fontos, hogy lássák.
Biztonságról elmondom, elmondod még egyszer, hogy fenyegetéseik
jelenleg. Igen, a fenyegetés az a kiszolgáltatott helyzetek, a védtelenség. Megvan ez nekem jegyzetben, digitális körbetlen tudnak valami érdekel, de mondhatom, megnyilvánulása volt a kockázatos, veszélyes helyzetek, mániákus kerülése. És legnagyobb probléma a félelem.
Köszönöm.
Tehát ezek hajtanak minket, ezek készhetnek bennünket a felszíni bálványaink hajszolására, de hogy mennyire nem volt, nincs új a nap alatt ezzel, amit most mondtam, az kiderül abból is, hogyha elolvassátok Hóseás próféta könyvét, ami pont erről, pont ezt a dolgot vonzolgatja. Ugye Hóseásnak egy parázna feleséget kellett, vagy egy parázna nőt kellett feleségül vennie, és később leírja az ige, hogy miért vált paráznává, mi hajtotta oda Hóseás feleségét, Gómert, az ő szeretőjéhez, ez egy szinonim kifejezés a bálványokra, amikor gyakran használja ezt a kifejezést is. De mit mondott? Azt mondta, elmegyek szeretőim után, akik megadják kenyeremet, vizemet, gyakimat, lenemet, olajomat és italomat. tehát a legalapvetőbb szükségletek, a legalapvetőbb létszükségleti dolgok betöltését, megadását várta Gomer ezekről az idegen szereplőktől. Nem hitte el azt, hogy ezt az ő férje tudja előbb megadni neki. És ezért elment az ő szeretői után. Nos, ez a Hoseás 2, remélem úgy jól van.
2-7.
Igen? Akkor az viszont...
Legalább 90-es volt.
Igen? Jó, utána fogok nézni. Károly szeretnék a 2-5-ben. Néha elcsúsznak a számok, de nem szoktak mindenki elcsúszni. Igen, köszönöm. Nos, akkor most nézzük meg a gyökér és felszíni bálványaink kölcsönhatását, az ő dinamikáját, hogy hogyan működnek együtt ezek a bálványaink, hogy egy kicsit még jobban értsétek azt, hogy miről van itt szó. Nézzük meg azt, hogy ha valakinek a pénz a felszíni bálványa, akkor hogyan működnek, hogyan játszanak közre ebben a felszíni bálvány, a pénz bálványa hajszolásában a különböző gyökérbálványok. Mi van akkor, ha valakinek a gyökér bálványa nyugalom? Ja. Akkor olyan dolgokat, olyan szolgáltatásokat fogok igénybe venni, amik az én nyugalom érzetemet, az én kényelem érzetemet, békesség érzetemet növelik. Ja. Akkor nekem minden pénzt meg fog érni a nyugalmat. Akkor én erre fogok a legtöbb pénzt költeni. Ha a gyökér bálványom az elfogadás, vagy a fontosság, akkor pedig rengeteg pénzt fogok költeni olyan cuccokra, amikkel kivívhatom az emberek elfogadását. Épp a múltkor beszélgettem az egyik barátommal ezekről a dolgokról, és akkor döbbent rá, hogy ő azért áldozott hihetetlen sok pénzt egy gyakorlatilag luxus kategóriájú kocsira, mert rájött, hogy ő a főnök elfogadását szerette volna elnyerni. És hihetetlen hitelembe volt képes magát verni azért, hogy ez megtörténik, persze nem kaptam, mint ha megjelent az úrkocsival, semmit nem szokták velük el. Aztán, ilyen, ha valakinek a hatalom a gyökérbálványa, akkor nyilván a pénzemen ilyen hatalmas, befolyásos pozíciót próbálok vásárolni. Ha lehet így fogalmazni, tehát hatalmas, befolyás, irányítás próbálok szerezni a pénzemen. Ha a gyökérbálványom a biztonság, akkor pedig rengeteg pénzt fogok költeni a biztonság érzetem növelésére. És különböző szolgáltatásokat fogok igénybe venni, amik a biztonság érzetemet növelik. Persze mindegyikben mi a közös, de mi történik akkor, hogyha nem kapom meg a pénzemtől ezeknek a legbelsőbb vágyaimnak a betöltését? Mit csinálok? Még több pénzt fogok költeni, igaz? Ahelyett, hogy elfordulnék a pénzbálványától, még több pénzt fogok beleáldozni, míg végül kiégek. És ugye teljesen depresszióban esem. Nézzük meg azt, ha valakinek a felszíni bálványa a munka. Vagy, hívő emberekről vélünk szó, lehet ez a szolgálat is. A munka vagy a szolgálat. Mi van akkor, ha a gyökér bálványom a nyugalom? Akkor én egy nyugis munkahelyet fogok keresni, igaz? Akkor nekem mindennél fontosabb szempont lesz az, hogy engem ne nyaggassanak, ne legyenek állandó számonkérések, a főnököm ne löcsöljön oda nekem minden pillanatban újabb és újabb feladatokat, nem bírom a stresszes helyzeteket, ugye én valami nagy céghez akarok elmenni, ahol nyugodtan megújhatok valahol ott a háttérben egy kis íróasztal mögött, gyömöszölöm az Excel tábláimat, és nagyon jól el lesz. Mindenki nem fizetnek annyira jól, de semmiképpen nem mennék egy olyan helyre, ahol teljesítmény alapú bérezés van. Lényeg, hogy minél kevesebbet kelljen effektíve dolgoznom. Mi van akkor, hogyha a gyökér bálványom a fontosság? Akkor, vagy az elfogadás. Akkor pedig egy olyan cégnél próbálok elhelyezkedni, aminek hihetetlen hírneve van. És bennem is volt ilyen, most nem nevezem meg azt a céget, bár nem veszi. Veszünk fel ezt az előadást. Egy nagyon neves cégnél. Ki az? Már ez sem rossz, igen. Ennél is egy cégnél dolgoztam, és bizony jó volt. Vártam azt a pillanatot, amikor az emberek megtudják, hogy ja, te ott annál a cégnél dolgozott, te hogy került ez? Alig vártam, hogy elmondjuk. Ennek a túlztestvédénye. Akkor még külön voltam. És És ugye ez nyilvánul, ez megnyilvánulhat úgy is, hogy olyan, olyan pozícióba próbálok elhelyezkedni, ahol rengeteg elismerést kapok, rengeteg méltánylást a főnökömtől és a feletteseimtől. Ha pedig a gyökérbálványom a hatalom, vagy az irányítás, akkor pedig egyszerűen sosem bírok alacsonyabb szintű munkahelyre, pozícióba bekerülni. Én azonnal menedzser szeretnék lenni, vezető. Én embereket akarok irányítani. És én ettől fogok vérszemet kapni az ilyen álláshirdetésektől, ahol emberek tartoznak alá, és őket irányíthatom, vezethetem, manipulálhatom. Ha pedig a gyökérbálványom a biztonság, akkor pedig valami nagy, szintén valami nagy, stabil cégnél foglalok helyezni, hosszú távon be van biztosítva a jövőm, anyagilag biztonságban érezhetem magamat, és stabil fizetés, stabil juttatási csomagot kaphatok, nem nyaggatnak, stb. Ugye semmiképpen sem menne az ilyen ember egy kis KFT-hez dolgozni, ahol napi szinten zajlik a küzdelem a megélhetésért és a fennmaradásért, a cég fennmaradásáért. Mi a közös, megint minden esetben, mind a négy esetben? Mi történik akkor, ha nem kapom meg azt az én felszíni bálványomtól, amire a leginkább vágyom meg közül a négytorok közül? Vagy még többet dolgozom, vagy pedig munkahelyet váltok, igaz? Egy másik munkába. Átmegyek egy másik munkahelyre. Majd ott megkapom én ezt. És természetesen, ugye, ha logikusan végig gondoljuk, és most szándékosan fogalmaztam még, hogy logikusan, ha én sorozatosan a bálványaimnak engedve döntök munkahely kérdésében, vagy hivatás kérdésében, akkor bizony, ha az Úr meg nem könnyűlő rajtam, sohasem fogok az Istentől rendelt helyembe kerülni. Óvatosan kezeljétek ezt a megállapítást, de mégis azt mondom, hogy van benne igazság. És végül egy negyedik kérdést nézzük még meg, egy negyedik felszíni bálvány, társkérdés felszíni bálványát. Ja, ezen is érdemes végigzongorázni, itt érdemes az összesen végigzongorázni. Mi történik akkor, ha az gyökér bálványom, a nyugalom vagy a kényelem? Akkor nyilván olyan társat fogok választani, aki engem mindenben kiszolgál, aki mindenben a kedvemre tesz, akit könnyű szeretni, nem kell nagy erőfeszítéseket tennem annak érdekében, hogy kibírjam a szeretetét, hogy rábírjam bizonyos dolgok megtételére. Egyszerűen tényleg ez a legjobb szó, hogy kényelmes, hűbűrőt szeretnék. Ez fog engem dominálni a párválasztásban. Ha ez a fontosság, vagy az elfogadás, akkor nyilván olyan valakit fogok keresni, olyan társat fogok próbálni választani, aki állandóan dicsér, ajnáloz engem, aki a hasát fogja minden kis vicces megmozdulásokból, és hihetetlenül érezteti velem, és tudja éreztetni velem, hogy mennyire díjaz a humoromat és minden megmozdulásomat. Ha ez a hatalom, vagy az irányítás, akkor pedig nyilván olyan valakit fogok választani, akit könnyű irányítani, aki irányítható, akinek nincs önálló véleménye, aki azt csinálja, amit mondok neki, ha ide teszem, ott marad. Nem, nincsen egyszerűen, nem vágyik arra, hogy úgy történjen a dolgok az életünkben, ahogy ő szeretné. Nincs ellenkezés, nincs appelláta. Ha pedig ez a biztonság, és ez lányoknál különösen is nagy kísértés, akkor pedig olyan társat fogok választani, aki mellett biztonságban érzem magam. Ugye ez különösen is nagy kísértés. És hogy szoktam gondolkodni, ugye az a lényeg, hogy erős legyen, megvédjen, biztonságban érezzem magam. Vagy sokat keresem. Az egyik barátom mondta el, most ott vannak nála az anyósáik, ott laknak nála, hogy most házasodott újra, és megtudta, hogy azért vált el az előző fickótól, mert munkanélkülivé vált, és az új fickót meg azért ment hozzá, mert neki sok pénze van, és nem szereti, egyáltalán nem hozza tűzbe ez a fickó, de azt mondja, hogy sok pénze van, és neki ez mindent megér. Tehát anyagi vagy fizikai biztonságot ad. Igaz, hogy úgy bánik vele, mint a mosogató ujjal, de anyagilag biztonságban érezheti magát. Persze, ugye ez kell egy olyan társ is, aki mindenben partner. És ezzel pont annak adja a tanúságát, hogy nem is igazi segítő társ, hiszen partnerül szegődött mellém az én bálványimádásom, ahelyett, hogy szeretettel, szelíden, hogy szembesítene azzal, hogy mit is csinálok. És mi történik akkor, hogyha nem kapom meg, ha ez a társam nem tölti be ezeket a szükségleteimet, ugye egyre inkább megkeseredetté, csalódottá válok, és a végén ez a szakítás, vagy a válás ide is idáig vezethet. De Jézus mondja azt, hogy mert ahol van a ti kincsetek, vagy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek, de ott lesz a ti szívetek is. Tehát amit a szívedben a legfontosabbnak, legdrágábbnak tartasz, arra felé fog húzni a szíved. Az alapján fogsz dönteni, és úgy, ahogy a munkánál is elmondtam, ebben az esetben is igaz, hogyha Isten nem könyörül meg rajtunk, és nem leplezi le a bálványunkat, és mi nem megyünk szembe a bálványainkkal, akkor bizony nagyon könnyen lehet az, hogy nem fognak megtalálni az Istentől rendelt társunkat, ha az Úr meg nem könyörül rajtunk. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. És ugye az eredmény ebben az esetben is kiégés, csalódottság, teljes kétségbeesés lesz, ahogy váltjuk a párokat. Egyiket a másik után. És egyre kevésbé tapasztaljuk meg, hogy meg tudják adni ezeket a dolgokat. És nem véletlenül mondja, hogy a Zsoltáros is, hogy megsokasodnak azoknak fájdalmai, akik más Isten után sietnek.
Mondja. De a nyugalom, a hatalom és a, bocsánat, a nyugalom, a fontosság és a biztonság azért alapvető érzések.
Így van. Pontosan, és erről majd beszélünk, ne felejtsd ezt a kérdést. Így van. És ezek, nem véletlen mondtam, hogy ezek olyan dolgok, ami nélkül nem tudunk élni, amire szükségünk van. De ugye megint arról van szó, hogy ezek válnak bálványainká, ha Isten helyett ezeket a dolgokat kezdjük el szolgálni, ezekért a dolgokért kezdünk el élni. De mindjárt kibomlik ez még jobban. Most nem megyünk végig, a vallásosság is hihetetlen érdekes, tanulságos ezen végig zongorázni, de most nem megyünk végig, mert szóval az idő és ezek nem is fontosabb dolgok. Hogy néz ki ez az egész? Most távolodjunk el egy kicsit a témát, és nézzük meg, hogy miről volt szó eddig. Ugye beszéltünk, elkezdtünk beszélni arról.
Én szállítottam egy hihetetlen tudásságba, én is megosztom a vallásosságot.
Figyelj, mi van, ha végén úgy tűnik, hogy lesz még rá idő, akkor elmondjuk azt itt. Egyébként mondom, benne van a jegyzetek, tehát olvassátok el a jegyzeteket, majd körbeküldöm, akkor benne lesz, de ember visszaigyelhetünk a végén. Igen, bocs, én is úgy benne. Úgy látszik, nem sikerült levetkezni a szemeket. Na, tehát elkezdtünk beszélni. Ugye a szívünk és a cselekedetünk közötti kapcsolatról, ez volt az előbbi ige, amit felolvastam, ez a Máté 21. De Jézus beszél másról is a mi cselekedeteink és szívünk közötti kapcsolatról, például a 15, Máté 15-19-ben, ahol azt mondja, hogy mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, parázlanságok, házasságtörések, ugye bármilyen bűnök cselekedetben, szavakban megnyilvánulnak a bűnök. A Máté 12 ugyanerről szól, a szívnek teljességéről szól a szája, jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Nos, beszéltünk eddig a felszíni bálványokról, ezek állnak ezeknek a bűneink, a cselekedeteinek a hátterében. Szó volt arról, hogy a gyökér bálványaink hajtanak bennünket, a felszíni bálványaink hajszolására. De ahhoz, hogy megértsünk még teljesen legyen a kép, még egy szinten mélyebbre kell lásnunk, és ezen a szinten találhatók olyan tulajdonképpen úgy nevezni őket gyökérbűnök, mint az önzés, a büszkeség és a hitetlenség. Hogyan nyilvánulnak meg ezek? Az önzés úgy nyilvánul meg, hogy én azt mondom a szívemén, hogy nekem járnak ezek a dolgok. Én megérdemlem. Aranyjogon megérdemlem a nyugalmat, fontosságot, hatalmat, biztonságot. A büszkeség pedig abban nyilvánul meg, hogy majd én megszerzem magamnak ezeket a dolgokat. Én tudom, hogyan kell megszerezni magamnak ezeket a dolgokat. Én tudom, hogyan kell betölteni ezeket a vágyaimat. Ja. És én be is tudom tölteni azokat. És nyilván a hitetlenség abban nyilvánul meg, hogy nem hiszem el, hogy egyedül Isten képes betölteni egészen ezeket a legbensőbb vágyaimat. Egyedül ő képes megadni azt, amire vágyom. A szívem mélyét. Nos, egy figyelmeztetés hadd álljon itt, mielőtt tovább megyünk. Mielőtt válaszolok, hogy megmondjuk.
Hogy egyedül Isten tudja ezeket megadni, ezzel a pontosan mit értesz?
Hogy egyedül őtőle kaphatom meg olyan mértékben, olyan formában ezeket a dolgokat, ahogy ez az, ahogy az én szívem vágyik. Igen, erről is fogunk még beszélni. Mondom, hogy nagyon keskeny, nagyon halvány határon áll. De ne feledd, szabad, erről is szó lesz. Mert ezek elő fognak kerülni. Elő fognak kerülni, csak nem akarok előre menni a dolgoztán. Ki fog ezt mondani? Tehát a figyelmeztetés így hangzik, hogy vigyázzunk, de Isten minket elsősorban nem arra hív, nem arra kér, hogy mostantól kezdve legyünk ilyen magunkba forduló, állandó, önvizsgálattal küzdő emberkék, akik állandóan azt nézik, hogy jaj, hol az én bárványom, most melyik bárványom csinálta ezt, védette ezt, stb. Hanem, ahogy Dávid is mondja, de azt mondja, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kérését, hogy mi nekünk Istenre kell fókuszálni, és minél jobban fogunk tudni gyönyörködni Istenben, ami mennyei atyán van, ami megváltunk van, annál kevésbé leszünk rászorulva a bálványainkra, ami felszín bálványainkra, hogy azok előzősenek meg minket. Annál inkább át fogjuk élni azt, hogy milyen az, amikor Isten tölti be szívünk vágyát, milyen az, amikor az Istennel való kapcsolatból kapom meg, hogy ezeket a dolgokat tapasztalom meg, ezeket a dolgokat. Tehát Isten az a benne való gyönyörködésre hív, tehát ahelyett, hogy mi magunk állnánk neki ennek a bálvány leleplező hadjáratnak, és mi magunk próbálnánk felkutatni a bálványainkat, Isten kell kérni, hogy mutassa meg nekünk a szívünk rejtett bálványát. Ő leplezene, hogy szintén Dávid mondja ezt, hogy vizsgálj meg engem, Uram, és ismerd meg szívemet. És lásd meg, ha van én nálam a hamisságnak valamilyen útja. És vezéreljön az igazság összéget. Ja. Tehát nekünk Isten kell kérni, hogy ő leplezze le. És ez a leleplezés, ez a bálványainkra való rámutatás jöhet akkor, amikor valami bűnt követünk el. Egy olyan dolgot teszünk, hogy utána én is egy kicsit visszajövök, hogy miért is tettem ezt, miért is mondtam ezt. Na, akkor jöhet az imádsággal kísért bálvány felkutatás. És hogy értsétek, hogy ez hogy történhet, elmondom egy személyes példámat, ami a testünkhöz kapcsolódik. Mind a ketten hívők vagyunk, és hívők voltunk már akkor is, amikor ez történt. Én azt vettem észre, hogy egyszerűen, amikor a testem valami olyat tesz, amivel én nem értek egyet, akkor hihetetlenül dühös vagyok rá. Dühös leszek rá, haragszom rá, és egy idő után, így visszanézve a tesómmal való kapcsolatot, azt kellett magamnak számára is megfogni, egyszerűen nem szeretem a tesómmal. Mert hogy lehet? Ugye a Biblia is mondja, hogy hogyan mondhatja valaki ezt, hogy szeret Isten, ha nem szereti a saját testvérét. Van egy nagyon nagy baj, de egyszerűen nem tudom szeretni a tesómmal. És nem értettem, hogy miért. Miért akár, hogy imádkoztam, egyszerűen nem lehetetődött le. Állandóan haragudtam be, és türelmetlen voltam vele kapcsolatban. Egészen addig nem lepleződött le, nem jött gyógyulás a kapcsolatunkra, amíg meg nem ismerkedtem ezekkel a koncepciókkal, amikről most nektek beszélek, amíg el nem kezdtem beszélni egyik barátommal, aki tisztában volt ezekkel, és elkezdett lelepleződni szívem bálványa. De mi volt bennem? Milyen gondolatok voltak bennem, amikor a tesóm nem engedelmeskedett nekem? Igen, ki volt? Már megint te voltál? Ki foglak küldeni? Még egy ilyen erőre szabadás. Baj lesz. Igen, nyilván, igen, a hatalom volt. Ugye, bocsánat.
Opa. Nem is.
De, vissza. Vissza, látom más
kérdében. De tudom, hogy bálványt.
Persze, mi bálványt, tényleg visszagondolni. Felejtsetek el, Beti volt hozzászólásában. Szóval, ilyen gondolatok voltak bennem, hogy én vagyok a bátyja. Ő engedelmességgel tartozik nekem. Ki mástól tudja meg azt, hogy mi a jó, mit kell egy adott helyzetben csinálni, hanem a bátyját, aki ráadásul hívő is, és a javát akarja. A tesómnak szüksége van rám. Csak tőlem várhatja azt, hogy terelmesen irányíthassa, megmondja neki, mi a jó, mi a rossz. Ugye ez volt az úgynevezett segítségbálvány, mint az elején szintén elmondtam itt a felsorolásnál. És ugye emögött nyilván ez a hatalom, vagy irányítás gyökér bálványa volt, ugye nem hagytam szabadságot a tesómnak, nem hagytam neki, hogy szabadon döntse el, és ha nem azt tette, amit én mondtam, ugye harag, megharagudtam rá, és türelmet nem voltam. Ugye neki azt kellett csinálnia, azt vártam meg tőle, hogy azt csinálja, amit én jónak láttam. Hogy nyilvánult meg az én önzésem? Ugye, nekem kiáll az engedelmesség. Én vagyok az idősebb báty. Én alanyi jogom megérdemlem azt, hogy a tesóm hallgasson rá. Én, ugye, a büszkeség pedig az, hogy én tudom, milyen jó a testvéremnek. Én tudom őt a helyes irányba terelni. Ugye, én tudom rajta helyesen uralkodni. És a hitetlenség nyilván abban nyilvánult meg, hogy én nem hittem el, hogy egyedül Istennek tartozik számadása azért, hogy mit, hogyan tesz, és egyedül Istennek van hatalma uralkodni felette és irányítani őt. Ez így érthető el. Nagyon röviden. És bizonyára többetek adott a kérdés, hogy rendeződött-e a kapcsolatban a testem. Így elrendeződött, nagyon nem is tudtam volna, vagy nem is gondoltam volna, hogy ennyire nehéz felismerni neki azt, hogy nem szeretem őt, és hogy milyen érzések voltak irányában. És igen. Mert ez volt a bűnnek a lényege. Ez volt a bűnnek a lényege. Ő nem érte meg olyan drámai, ő azt hitte, hogy ez a normális, hogy minden öcs, ennek ilyen tapasztalatban van része, bár én bizony hozzá, de annyira jól esett neki, hogy én mégis ráéreztem erre, hogy ez nem természetes. Levetítek nektek egy ilyen kb. 7 perces kis videóképet. Láttátok-e, valaki ismeri ezt a Swan Show-t? Ez hihetetlen nagy szám volt a 2004-2005-ben talán Amerikában. És a lényege az, hogy a Swan hattyút jelent, hogy úgynevezett rút kiskacsák jelentkezhettek erre a programra, akik nem voltak megelégedve a saját külsejükkel, és arra vállalkoztak, hogy annak tették ki magukat, hogy 3 hónap kőkemény tortúra, különböző plasztikai sebészeti beavatkozásokkal, lelki gondozó, pszichiáter, személyi tréner, stb. 16 szakember közreműködésével egy csodaszép hattyút csináljanak ebből a rút kiskacsából. Több vetélkedő volt, több szinten zajlott ez a verseny, és a végén a legszebb ilyen átoperált, meg megváltoztatott rút kiskacsa, ugye az a döntőbe jutott és elnyerte a hattyú címet. Az egyik selejtezőből fog bejátszani a segítséget. Később van arról videó, hogy mit szólt hozzá a férje. Tehát megmutatták, persze mindenki örül, vissza a happy-nek, hogy a boldogak és boldogak élnek, hogy megvan a hannak.
És a kamerát szúrul.
És a kamerát szúrul. Ez az, ugye? Az egyik ugye ez, hogy nem mutatja, hogy tényleg segítette rajta, segítette a házasságon. Bocsánat, most megint előre szaladtam. Miért csinálta? Miért jelentkezett? Tehát neki a gyökér bálmánya az a legbensőbb bánya, amit szeretett volna betölteni, amiért élt, amiért kész volt. Még ezen a tortulását, ugye a férjének az elfogadása, fontos. Szeretete.
A fontosság,
igen. És ugye az ő életében ez így nyilvánult meg. A mi életünkben talán nem ennyire látványos ez, és nem is biztos, hogy mindenünk, vagy a mi számunk egy a külső, amivel mások elismerését, fontosságát szeretetét próbáljuk kibírni, de ugye nálunk is különböző dolgok játszhatnak közre ebben. Ezt csak azért vetítettem le, hogy lássátok egy az életből vett jövőségre, de hogy tényleg lássátok azt, hogy ezt nem én találom ki, hanem a média, a szórakoztatóipar mind tele van ezeken, nagyon is tudatában ezeknek a dolgoknak. De az például kiderül, Drogeri Márton motójából is. De tudtátok azt, hogy a Drogeri Márton fontosságot vásároltak? De akkor most mondjuk tudjátok. Vagy mi mással hirdethetne egy biztosító, mint a biztonságra appellálva, a biztonság utáni vágyunkra appellálva. És ott szerepel még a nyugalom is, ugye önhöz is közel a nyugalom, a kisvetős részén. Itt meg előjön a kényelem, ugye, egészség, egy laptoppal kapcsolatosan, ezt is így próbálják eladni. Aztán az irányítás vállalatokkal kapcsolatosan is készült egy-két film. Láttátok ezt? Másik szintén hasonló, ugye, mindenható. Ezt is jó bemutatja, hogy mi van akkor, ha tényleg megkapom. De és hogy élek vele? Hogyan szoktak vele élni az emberek? Na. Ugye Jézus világossá teszi azt, hogy nem tartható benne hosszú távon ez a fajta képfelé sámpitálás. Én azt mondom, hogy Isten akarom szolgálni, én Isten követem, de valójában a szívem mélyén én egy bárvány szolgálok, ha ez a helyzet. Akikor nem ez a helyzet, ne vegyük mondjuk ezt a helyzet. Jézus világosan mondja, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Hát döntenünk kell. És mi a megoldás? Mit mond a Szentírás? Mi ez a szó, az a szakkifejezés, amit megoldásként szokott használni? Yeah. Igen, mindegy, mondom én. A megtérés. Meglepő módon. Ugye azt mondja Jézus, hogy térjetek meg, mert azért tudom mennyi országra. Rendeljétek alá magatokat királynak, Jézusnak. De ott, hogy megértsük, hogy mit is jelent megtérni, mi mindent érint a megtérés, hogy mi a teljes, mi a valódi biblikus értelmezett megtérés, ahhoz először azt kell megnéznünk, hogy hogyan viszonyul mindaz, amit Krisztus elvégzett értünk a kereszten, ezekhez a különböző rétegekhez, amikről beszéltünk itt. Nos, ugye, mit csinál Krisztus a mi bűneinkkel? Hogyan gyógyít meg bennünket a mi bűneinkből? Magára vette, de éppen ezért, tudom, most azt nézzük, hogy azzal, hogy Jézus magára vette a bűneinket, mi történik, ő mit csinál a bűneinkkel?
Megbocsátja,
így van. Megbocsátja a bűneinket. Mit csinál a felszíni bálványainkkal? Ugye pénz, stb. Amikben bízunk, Istenként bízunk. Mit csinál a bálványainkkal? A bálványaink rabságából megszabadít, ugye? Megszabadít bennünket. Mit csinál a gyökér bálványainkkal? A legbensőbb bálványainkkal? Itt van. Ugye azáltal szabadít meg, figyeljétek meg, azáltal szabadít meg bennünket a felszíni bálványok rabságából, hogy betölti azt, amire vágyunk. Amire a leginkább vágyunk. Amit ezekkel a bálványainktól vártunk. És ha ez betöltésre kerül, már nem lesz szükségünk rájuk. Igaz? Valóban szabaddá válunk. Már nem függünk tőlük többé. És ezért fognak a cselekedeteink is megváltozni. Mert már más lesz a szívünkben. Az önzésünket, büszkeségünket, hitetlenségünket pedig, mint gyökér bűnöket, szintén megbocsátja. Tehát ezek mondjuk így a megtérésnek a különböző rétegei, fázisai, elemei. Tehát ha mi csak a bűneinkkel törődünk, figyeljétek meg, ha mi állandóan csak a bűneinkért kérünk bocsánatot, Jézus megbocsátja a bűneinket, de továbbra is a bálványaink rabságában maradunk, igaz? Továbbra is a bálványainktól fogunk függeni, ezért annál többre van szükségünk, mint bűnbocsánat, szükségünk van arra, hogy Krisztus megszabadítson bennünket a bálványaink rabságából. És akkor ez megújult cselekedetekhez fog vezetni. Tehát nem szabad megállnunk a felszíni kezelésén, és Isten sem áll meg a bűneinknek a cselekedeteink megjobbítására, vagy kicserélésénél, hanem a szívünk legmélyére meg, az egész szívünkre igényt ad. És elfordulunk a mi bálványainktól, ami hamis szeretőjünk, és visszatérünk a mi hűtvesünkhoz, visszatérünk a mi drága mennyi atyánkhoz, vagy Jézusunkhoz, és ő lesz újra a mi szívünk legdrágább kincse, ebből automatikusan ezek az új cselekedetek kellenek, hogy fakadjanak. Ugye a lélek gyümölcsét csak így leszünk képesek teremni, és ahogy szó volt múlt alkalommal is, de újra jellemző lesz ránk ez, hogy az Úr öröm a mi erősségünk. Az Úr öröm lesz a mi erősségünk. Tehát a valódi megtérésnek az egyik jele, az öröm megjelenése. Dávid is mondja, hogy szabadításod örömét ad nekem. Tehát ennek a teljes elvehetetlen örömnek a megtapasztalása lesz. Egyik, a másik pedig, hogy készekké válunk újra mások szolgálatára. Figyeljétek meg, hogy amíg a bálványainkért élünk, a bálványainkat szolgáljuk, addig mindenkire úgy tekintünk, hogy ők hogyan szolgálnak meg az én bálványomat. De ha megszabadulunk a bálványaink rabságából, és Krisztus lesz a mi drága kincsünk, akkor túl árad rajtuk az ő szeretetet, és azt fogjuk nézni, hogy mi hogyan szolgálhatunk másokat.
Bocsánat, felelős visszatudatot nekünk, hová, mindenek, az előző. És azt akartam megkérdezni, hogy ezt honnan tudom, hogy ez a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szíveség, ez nem az előző néhány kategóriában szintén egy állandóan szerepel, mint az én életemben, hogy esetleg mit tudom én, túl jó akarok lenni idézőjelben, és akkor már megint ott tartok, ahol az előtt tartok, mint hogy az ott más figyelemben. Hol van ez a határ?
Így van. Így van. Ez a határ, ahogy mondtam, ez elég halvány. Próbálok egy jó példán gondolkodni. Mondjátok, kérlek, mondjátok.
Én az ültem, hogy még én akarom megszeretni. Mert hogy... Nekem az is, hogy Istennel van tele a szívem, akkor nem is esetben észesen veszem, hogy ezeket teszem, mert aki meg szóval azt mondja, hogy felvételes, és nem is, nem arra törekszem, hogy ezeket megtegyem, hanem mindig közelből kerüljek Istenhez, mert a tök következménye, meg arra görcsöd, mert ez nem megy, nem megy, mint akár csak a szüleimmel kapcsolat, akkor nem az a baj, hogy szüleimmel kapcsolatom
jó tény, vagy tenni kell az időre, hogy nem is lenne kapcsolatban először. Nekem még azokat tetszik, hogy amikor elismerjük magunkban, hogy jók akarunk lenni, és tanáltam a szervezetünk, hogy mi jobban is nem tennünk, hogy miért.
Túl bölcsösen akarsz szólni. Nem túl jó, hanem túl bölcsösen jó.
Szóval, hogy így akarsz kiváltani a másikból, hogy mondjuk milyen vagy. És hogyha azt megtalálod, hogy mondjuk azt akarod ezért kiváltani a másikból, hogy mondjuk felnézel rá, és csak mondtam, akkor az már megint visszavezet a vállalomhoz. Tehát, hogy akkor fontos akarsz lenni, szerintem.
Ez fontos, igen, hogy mi a motiváció, miért csinálom, miért törekszem ezeket a dolgoknak a
megfelelőt.
Igen. Tehát azért ezt lássátok, hogy mi is mi emberek vagyunk, és most körülbelül ez a mai előadás, mondjuk olyan volt, úgy tekintsétek, mint amikor a Google-ben próbáltok egy útvonalat kikeresni, hogy lehet innen oda eljutni, és akkor van kétféle nézet, van az ilyen sematikus nézet, megmondja, hogy körülbelül melyik úton kell elmenni, de van a műholdas nézet, ahol már látjátok a fákat, meg milyen mellékutcák vannak, meg mit történik. Na, én most a sematikus nézetet próbáltam nektek bemutatni, és azért ennél bonyolultabb az emberi szív, de ez már egy jó segítség, új irányítást adhat arra, hogy legalább tisztában legyünk azzal, hogy mi a mi legnagyobb kísértésünk, melyek azok a bálványok, amiért leginkább kézzel vagyunk áldozatot hozni. De mondom, tehát ezek olyan kérdések azért, hogy ezt nem lehet most így két percet elintézni.
Szeretném kérdezni, hogy ezek után, tehát az életet, az itteni életet, aztán minek látod ideális, és ez nem bocsak, hogy arra gondolok, hogy most akkor milyennek kellene lenni a végenből életnél, egyszer ezeket helyre teszi, vagyis rá helyre teszi az életében, és utána akkor teljes az örömmel, és aztán így is megy át.
Nagyon jó lékes. Én hiszem azt, különben nem lennék, hanem valószínűleg nem lennék Krisztus követője, hogy ő teljesen meg tud szabadítani bennünket a mi bálványainktól, és ő azért jött, hogy megszabadítson bennünket. Két dolog történhet az életünkben, az egyik az az, hogy ő megszabadít bennünket bizonyos bálványoktól, és biztos, hogy ti is átéltetek már ilyen szabadulásokat, és én tudom, hogy a megtérésemkor nekem, én szerelmes voltam egy lányba, 4,5 évig voltunk, és úgy voltam, hogy összeházasodunk, és egyszer egymásból éltünk, tehát annyira, tehát tényleg nagyon magas hőfokon éltünk, és egyszer csak kezdtek kifogyni a szeretett tartályok, és azt hittük, hogy akkor most már vége mindennek, és akkor döbbentem rá arra, hogy nem tud megelégíteni engem a társam, érzelmileg se, és akkor kezdtem el egy lelkésszel beszélgetni, és akkor kezdtem el egy megismerni tulajdonképpen Jézus. És igazából a megtérésének pontosan ez volt a lényeg, hogy Isten végre elhitette velem azt, hogy egyedül ő tudja megadni azt, amire én vágyom, és amit én a társamtól vártam. És ez a csalódás, hogy a társamtól nem kaptam meg, nem tudja ő azt biztosítani nekem, ez vezetett oda Istenhez. És Istenben valóban megkaptam azt a legmélyebb vágyat, amire ő tényleg betöltötte, ekkor a megtérésemkor, amikor én ezt elhittem. És akkor értem át, hogy az az öröm, ami ezzel jár, hogy helyreáll a kapcsolatom Istennel, és ő betölti ezt a legmélyebb szükségletet, a legmélyebb vágyamat, az ahhoz képest eltörpül az az öröm, amit én átértem ezzel a lányával való kapcsolatban. Hogy tényleg teljes öröm van önnála. Na de, ugye, tehát én hiszem, hogy ő megszabadított, ott valódi szabadulás volt. De mi történik később? De az emberi szív családtag mindennél, mondja a Biblia, és nagyon gyorsan más bálványok után, más szeretők után megy az ember szíve. De és most a szeretők ilyen lelki értelembe értsétek, hogy az Isten betölt az ő örömével, és miért válunk örömtelenné? Nem azért, mert már régen volt ez a betöltekezés, hanem azért, mert már is elég egy-két hónap, egy-két év, olyan meddig tart, és már is megy valami más után, és elkezdi azt tapasztalni, hogy már nem is Istennel való kapcsolatától várja azt az ember. Értitek? Tehát ez az egyik. Ugye ezért ez a hitharc állandóan ez, hogy Isten maradjon az első számú szerelme, az Isten maradjon a legdrágább kincsem, Jézus Krisztus legyen a szívem kincsem, mert ő is erre tart igény. Ezért halt meg, hogy ő legyen az ő megillető helye. És mivel olyan világban élünk, ahol folyamatos támadásnak vagyunk kitéve, néha beadjuk a gyerekünket. És azért adja Isten az örömtelenségből, azért engedi meg, hogy átéljük azt, hogy ez nem ugyanaz, mint amit ő ad, hogy újra visszamegyünk hozzá.
De lehet, hogy egyébként gondolod, hogy megfordult, nem a kérdés, hogy lehet, hogy vannak olyan dolgok, amit Isten a magát meg nem tud betölteni. Tehát mondjuk, ha az ember gyereket szeretne, akkor hiába van ott Istenem, de már az is látja az önünket az életében, nem fogad még egy kis gyereket, és nem fogad igazhatja, és nem oda leheti magához, és az érzelmének adta tűzéne, akkor fog kezdeni kérdés.
Így van, de azt hiszem, hogy ő viszont be tud tölteni annyira önmagával, most nem is gyerekünk társadalomságra gondolok, hogy ismerek olyan embereket, akik ugyanezt várták a társuk, hogy majd lesz egy társuk, akkor ugye volt ez a teljesen legitim vágy bennük, és egyszer csak átérték azt, hogy Isten betöltéltek újra, hogy ez nem volt már számottevő, nem volt már tényező többé az ő életükben, hogy ők most kapnak egy társat vagy sem, mert Isten megadta nekik azt az örömet, önmagával betöltöttek. Mert ők ugye ez tényleg egy legitim vágy lehet, itt megint az jön be, hogyha én azt mondom, hogy én csak akkor leszek volt a csalakkor, illetve ha nekem gyerekem lesz, akkor van baj. Akkor ez a legitim vágyakozás a szívemén, ez bálvánnyá vált az életemben. Különben nem vágyakoznánk arra a jövőre, arra az új hazára. Ha így zavartam, nem megjelentünk.
Hogy az egyik ugye az, hogy mennyi tökéletesek, és ugye Isten kérdezik, hogy mennyi tökéletesek vagyok, de akkor azt is tudjuk, hogy nem tudom, hogy olyan tökéletesek lenni, mint ő, de viszont törekednünk kell arra. Ezzel a békességgel kapcsolatban. A másik azt mondja, hogy ugye, amit mondott Kálmán bácsi, mikor idézte valamilyen kicsinát, hogy ugye az Édenben ott a kapcsolatban... A lénál a kevelet, és az Édenben ott meg volt a békesség is van, jól nincs köszönni. Volt ez a két szó? Nem. Igen, hogy azt tudtál létezni, és fel is aztán, igen, utána nem tudtál nem létezni, és akkor megkérte, akkor létezte is meg, nem is.
Választhattál.
Amikor beszélt, akkor meg már nincs az a fény, tehát nem lesz kísértés. Tehát arra gondoltam erre a békesség kapcsolatban, hogy ugye ott lesz a teljes, hogy amikor megtérjük, akkor kaphatunk a békességből is, ami ott lesz, kaphatunk a teljességből is, ami ott lesz, kaphatunk az örömből is, ami ott lesz, de amikor oda kerülünk, akkor már teljesen magába kapjuk meg a teljesen
szükségetesen. Zavartam,
igen, nem lehet azok a dolgokon, hogy teljesünk a minden
valamit. Igen. Na, gondolkodjunk. Ezeken, és nem szívesen, hogy mi más voltunk. Közösen, és akkor én befejezem.